Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, a 115. Zsoltárt hallgassuk meg, melyben így szól hozzánk Isten igéje. Nem nekünk, Uram, nem nekünk, hanem a Te nevednek adj dicsőséget, a Te kegyelmedért és hívségedért. Miért mondanák a pogányok, hol van hát az ő Istenük? Pedig a mi Istenünk az égben van, és amit akar, azt mind megcselekszi. Azoknak bálványa ezüst és arany, emberi kezek munkája. Szájuk van, de nem szólnak, szemeik vannak, de nem látnak. Füleik vannak, de nem hallanak, orruk van, de nem szagulnak. Kezeik vannak, de nem tapintanak, lábaik vannak, de nem járnak, nem szólanak az ő torkukkal. Hasonlók legyenek azokhoz készítőik, és mindazok, akik bíznak bennük. Izrael, te az Úrban bízzál, az ilyenek segítsége és pajzsa ő. Áronnak háza, az Úrban bízzál, az ilyenek segítsége és pajzsa ő. Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok, az ilyenek segítsége és pajzsa ő. Az Úr megemlékezik rólunk, és megáld minket. Megáldja Izrael házát, megáldja Áronnak házát, megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsiket és a nagyokat. Szaporítson titeket az Úr, titeket és a ti fiaitokat. Áldottai vagytok ti az Úrnak, ki teremtette a mennyet és a földet. Az egek az Úrnak egei, de a földet az emberek fiainak adta. És nem a meghaltak dicsőítik az Urat, sem nem azok, akik alászállanak a csendességbe. De mi... áldjuk az Urat, mostantól fogva mindörökké. Dicsérjétek az Urat. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei édesatyánk, hogy eleget tehetünk a Zsoltár felhívásának, lelked indításának, és dicsérhetünk téged, és magasztalhatunk téged, mint a világnak hatalmas teremtőjét, gondviselőjét, megtartóját, kormányzóját. Köszönjük néked, hogy valhatjuk, hogy nem a sors, vagy a véletlen, vagy emberek kezébe vannak a dolgok, hanem minden a te kezedben van. Köszönjük néked, hogy te biztosan vezeted a teremtéstől az újjáteremtésig ennek a világnak a sorsát, történelmét. Köszönjük néked, hogy te voltál az, aki elküldted az Úr Jézust, hogy Ádám szomorú leszármazottai el ne vesszenek örökké, hanem legyen számukra üdvözítő, a te drága fiad. Köszönjük néked, hogy őt a halálba adtad, hogy érette megbocsás az ellened lázadókanak, vétkezőknek, vagyis nekünk. Kérünk téged arra most is, hogy bocsáss meg azokat a bűnöket is, amiket az elmúlt héten követtünk el ellened. Kérünk téged arra, hogy töröld el, ne emlékezzél róluk, vesd a tenger mélyébe őket. És add, hogy most megragadhassuk a te drága ígéretedet, mely szerint, aki megvallja bűneit, annak te megbocsátasz. Köszönjük néked azt a tiszta szívet, amelynek birtokába lehetünk, amely felül bizonyosságunk lehet az igédbe, az ígéretedbe vetett hit által. Segíts, hogy ilyen szívvel tudjuk hallgatni a te igédet ma is. Szólj hozzánk, taníts minket, Urunk. Add szívünkbe az alázatnak a lelkületét, add szívünkbe az örömnek és a te dicsőítésednek indulatát. Gerjeszt fel bennünk a te szeretetedet még jobban, mint ahogy eddig bennünk volt az. Köszönjük néked, hogy most együtt lehetünk és dicsérhetünk téged a gyülekezet közösségében. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük a 154. dicséretünket, a 154. dicséretünket. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa.
Thank you.
Isten tiszteletünk alapigéjét Mózes első könyvének 17. részéből, az első versből olvassuk. Mikor Ábrám 99 esztendős vala, megjelenék az Úr Ábrámnak, és mondanéki, én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, elmúlt vasárnap atyánk dicsőséges mindenhatóságáról beszéltünk, illetve gondolkozhattunk. Láttuk, hogy az atya mindenhatóság, amelyet megfogalmazunk az apostoli hitvallásban, azt jelenti, hogy ő mindazt, ami vele összhangban áll, és amit akar, mindazt képes megtenni, végbevinni térben, időben, történelemben, és nem csak, hogy képes erre, hanem ami vele összhangban áll, és amit meg akar cselekedni, az meg is cselekszi. Megértettük azt is, hogy az atyának a mindenhatóságát nem emberek találták ki. Őt a mindenható Isten nem az embereknek a találmánya, hanem ő maga ilyenként jelentette ki magát, ilyenként leplezte ki magát, egyfelől az Úr Jézus Krisztus személyében, másfelől nekünk a Biblia lapjain. Ő ilyennek mutatta meg magát Krisztusban és a Biblia lapjain, a valóságban, a történelem lapjain is. És mi erre a kijelentésére válaszolunk, vagy éppen nem válaszolunk hittel. Vagy elfogadjuk hittel, hogy ő ilyennek mondja magát, és ő mindenható, vagy nem fogadjuk el. Tehát arra biztatott minket nyilván az ő lelke, hogy fogadjuk el ezt, hogy Isten valóban ez a dicsőséges fejedelem. Azzal fejeztük be a múlt vasárnapi gondolkodásunkat, hogy mire indít bennünket Isten minden hatóságának hívő komolyan vétele. Láttuk, hogy mire indít minket, most nem akarom elismételni. Most arra szeretném még fölhívni a testvéreknek a figyelmét ebben a mostani istentiszteletünkön, hogy Isten minden hatóságának a komolyan vétele, hívő elfogadása, az valahogyan jelentőséget, súlyt, fényt ad olyan dolgoknak, amiket hajlamosak vagyunk egyébként súlytalannak, jelentéktelennek, valahogyan könnyűnek tartani. Vannak így dolgok az életben is, amiket bizonyos fényben nézve egészen jelentéktelennek tűnnek, de amikor mondjuk egy más megvilágításba kerülnek, akkor hirtelen jelentőség teljessé válnak. Itt is valami ilyesmiről van szó, testvérek, hogy vannak dolgok, amiket az ember nem tart nagyon fontos dolgoknak, vagy nem tulajdonít nekik a nagy jelentőséget, csak akkor, amikor abban a megvilágításba kerülnek, hogy az Isten, az atyánk mindenható. Mindenható. Elkezdjük ezt komolyan venni, hirtelen néhány dolgot felsorolok, amik más súlyt kapnak. Sokkal nagyobb jelentőségűvé válnak. Nézzük például itt az első pontunkat. Ha Isten minden hatóságát elkezdjük komolyan venni hitáltal, akkor ez minden egyes szavának súlyt ad. Mégpedig végtelen súlyt ad. Mert valahogy hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy amit Isten a Bibliában mondta, azt mondja, hogy emberek leírták az emberi gondolatok. Nem emberi gondolatok, Istennek a gondolatai, Istennek a szavai. És ez az Isten mindenható Isten. Például milyen súlyt ad ez az ő törvényének? A törvénye az ismert előttünk, nem mondom el a 10 parancsolatot, most Sínai hegyen átadta Mózesnek, és ebben szabályozta a szövetséges népének a hozzávaló viszonyát, kifejezte, hogy mit vár el ő tőlük. Ugyanezt a törvényt Isten nem csak a zsidók népnek adta, hanem odaadta minden embernek rajtuk keresztül, nekünk is. Ugyanezt a törvényt beírta ráadásul minden embernek a lelkiismeretébe, a miénkbe is. Ez bizonyítja, hogy egy húron pendülünk valahogyan másoknak a megítélésébe. Magunkra nézve már sokkal megengedőbbek vagyunk, Minden esetre ez a törvény megjelent abban a Jézusban is, aki itt járt ezen a földön, aki ezt a törvényt tökéletesen teljesítette, lefette azt. Szóval ez a törvény, ez nem egy jelentéktelen valakinek a törvénye, hanem ez a mindenható Istennek a törvénye. Ha nem az lenne, akkor ezt át lehetne írogatni, ugye, meg felülírhatnánk, meg megváltoztathatnánk, de ezt nem tehetjük meg, mert ez nem egy emberi törvény, amit így változtatgatunk, ukmukfuk, hanem kényünk kedvünk szerint, hanem ez az ő törvénye. És ezt ő változtathatná meg, de ő nem változtatta még meg ezt a törvényt, mert nem tudatotta ezt velünk, sőt, ez az ő örök törvénye. Na most már a kőtábláknak, meg a Krisztusban megjelent, meg a belénk írt törvénynek már újra mondom, hogy súlyt ad ez. Ez az ő törvénye, a mindenható törvénye. De tovább megyek, mert ha ez igaz, akkor ez a bűnnek is súlyt ad. A bűnnek is súlyt ad, mert amikor az ő törvényét megszegjük, akkor bűnt követünk el. Lehet, hogy ezt a bűnt a világ semmibe veszi, és azt mondja, de hogy is, hát ez nem bűn. Hát te nem bűn, hogy te kívánod más valakiét. Nem bűn, hogy paráználkodsz, hogy a házasságon kívüli nemi kapcsolatra lépsz valakivel. Nem bűn, hogy te meglopod az államot, vagy dehogy bűn. Hát ez egy teljesen jogos eljárás. De a Biblia szerint, ha Isten törvényét megszegjük, akkor bűnt követünk el. Nem emberek ellen elsősorban, hanem a törvényadó ellen, a mindenható ellen. Vajon a bűneinknek ez nem ad egy nagy súlyt, ha én az ellen vétettem, amit a mindenható Isten adott, akkor ő ellene vétkeztem, őt bántottam meg, őt sértettem meg. Ha az első parancsolatot nem tartom be, akkor kifejezem, hogy őt megvetem. Kit vetek meg? A mindenható Istent vetem meg. Ha én helyette magamat istenítem, akkor a cserepet istenítem az alkotója helyett. Hogyha én a nevét feleslegesen emlegetem, ha a napját nem szentelem meg, akkor ezzel az iránta való megvetésemet juttatom kifejezésre. Ha a szüleimet nem tisztelem, nem becsülöm, ha lopok, ha hazudozok, ha ezt vagy azt csinálok, amit ott megtilt, akkor nem valami jelentéktelen figura ellen vétkezünk, hanem a mindenható Isten ellen. Értitek, hogy a bűn minden formáját, minden megjelenési alakját azt teszi súlyossá, hogy az a mindenható Isten törvényének a megszegése, az az ő ellene irányuló nyílt támadás és lázadás. Különben nem kell komolyan venni, de így mindjárt az ember hoppá-hoppá gondolja magába, vagy remélem, hogy ezt gondoljuk magunkba. Ráadásul, ugye Isten azt mondja, hogy megint valamit idézek, amit ő mondott, hogy mindeneknek meg kell jelenni az ő ítélőszéke előtt, és mindenkinek számot kell adni, amit a testben cselekedett. Vagyis senki nem lesz, aki megúszhatná azt, hogy hogy a mindenható Isten ítélőszéke előtt meg ne jelenjen. Egyikünk se úszhatja meg, se én, se ti. És ő igazságos ítéletet fog felettünk mondani, és lesz arra is neki hatalma és ereje, hogy ezt az ítéletet végrehajtsa rajtunk. Akkor is, ha üdvözülünk, akkor is, ha elkárhozunk. És ne legyen egy pillanatig se, és nem is lehet egy pillanatig se kétségünk afelől, hogy mi ezt az ítéletet nem fogjuk tudni megúszni. Nem fogjuk tudni kikerülni. Nem bújhatunk el a mindenható elől. És azt is jó tudatosítani magunkban, hogy az ő ítélete ellen már nem lesz hova föllebbezni, mert ő a legfelsőbb fórum. Ő a mindenható Isten. Ha most kéne odaállni elé, akkor mi lenne velem? Mi lenne veletek? Mert mi mindjárt olyan emberként ülünk itt, akik az ő törvényét lépte-nyomon megszegtük és megszegjük. Akkor minket már a kárhozatba küldött volna valószínűleg. De milyen súlyt ad az Isten mindenhatóságának a tudata, az elhívése az evangélium üzenetének. Milyen nagy súlyt ad a kereszt evangéliumának. Ez az ő üzenete, ez nem egy újsághír, a tízezer, a nem tudom hány millió újsághír közül, ugye, hanem az ő üzenete, a mindenható Istennek az üzenete az emberiségnek, hogy elküldte az ő fiát, aki meghalt a kereszten, mert magára vette a te és az én bűneimet, a mi bűneinket, és engesztelő áldozatul adta magát Istennek, hogy nekünk Isten, a mindenható Isten megbocsásson ő érte. És ő ezt az áldozatot Krisztusunk tudnélik végrehajtotta, bemutatta, és érte nekünk Isten megbocsátott, és visszafogad magához, és a közösségébe fogad, és megáld bennünket. Ezt fölkínálj nekünk, csak annyit mond, hogy higgyetek ennek az örömhírnek, ezt fogadjátok be a szívetekbe. Értitek, hogy az evangéliumnak valahogy súlyt ad, az örömhírnek valahogy nagy súlyt ad, amikor tudatosul bennünk, hogy ez a mindenható Istennek az üzenete. Nem akárkié. És még egy dolgot hadd mondjak itt az Isten szavaival kapcsolatban, hogy elhangzik Istennek a megtérésre hívó szava is hozzánk. Halljuk az evangéliumot, és akkor halljuk, hogy Isten pedig azt mondja, térj én hozzám, mert én megváltottalak téged, neveden hívtalak, és az enyém vagy. És a kérdés, ez nem én mondom, nem tudom, Ézsaiás próféta mondja, hanem az Isten mondja nekünk, a mindenható Isten, a végtelen dicsőségű Isten, aki ami vele összhangban áll, és amit akar, azt végrehajtja. Mert van hozzá hatalma, mert nincs fölötte senki, aki megakadályozhatná őt bármiben, és megfoghatná a kezét, hogy ezt ne csinálja, vagy ne azt ne csinálja. Hát ő hív engem magához, az ő szolgái által, a fennség szólít, a felség szólít, a mindenható szólít, a nagyság, a hatalom, az erőistene, nem valami kis vallás alapító a világba, nem valami kis jelentéktelen filozófus, nem valami üres agyú ideológus hívogat, vagy nem valami eltévedt papocska hívogata az Istenhez való megtérésre, hanem maga a mindenható. Milyen súlyt ad ez az ő megtérésre, hozzáfordulásra, a szívünk átadására való felhívásának. És ha szabad még egyet mondanom a szavai közül, itt vannak az ígéreteim, amit az ő híveinek adott. Milyen ígéreteket adott azoknak, akik hozzá térnek, testvérek? Hogy beszélt arról, hogy én megbocsátok nektek, én elfogadlak benneteket, én lelkileg is táplállak benneteket, és mindent megadok, ami a lelki jólétetekhez szükséges, de testileg is, még ételt, italt, ruházatot is. És vezetni foglak benneteket, és veletek leszek minden napon a világ. Nem csorolom az Istennek a drága ígéreteit, amit az ő népének, a híveinek adott. Hát ezek csak valami hangzatos, de üres szavak? Vagy ezeknek súlya van, mert ezek a mindenhatónak az ígéretei? Hát ezeknek, értitek, hogy nem üres szavak, nem súlytalan szavak ez. Mert ezek a dicsőséges Istenünknek az ígéretei, az emberi ígéretek azok olyanok, amilyenek. Hallottam egy ilyen riportot valami sikeres magyar filmrendezőkkel, akik mentek Cannes-ba, filmfesztiválra, és mondják, hogy ott aztán, hát mennyi nagyon gazdag emberrel lehet találkozni, akik megnéznek egy filmet, és aztán utána jönnek, és mindenki megígéri, hogy a következő filmedet fogjuk majd támogatni. És akkor azt mondja, amikor még naív ott az ember, akkor azt hiszi, hogy ezeket komolyan kell venni, ezeket az ígéreteket. És azt hiszi, mire vége van a Cannes-i filmfesztiválnak, hogy a zsebében van a következő három filmjének a támogatása. És azt mondja, már mostan, ugye a negyedik vagy ötödik filmfesztiválomon vagyok, mondja a híres magyar filmrendező, már rájöttem, hogy ez nem erről szól. Bármit ígérnek, az csak egy levegőbe mondott, egy üres szó. Nem lehet semmire se számítani utána, hiába is keresi az ember ezeket a nagy támogatókat. Hát ezt hazudoztak össze-vissza. Tehát az Isten is ilyen. Mond nekünk nagy ígéretet, nagy hangzatos szavakat, aztán megyünk, hogy urunk, akkor légy szíve. Hát ugyan már. De nem, ő betartja. Tehát itt van az ígéreteinek a súlya. Na, ez még csak az első pont, amiről beszélni akartam, de már is ott elmerülünk benne. Hát az Isten szavainak, amik itt vannak az ígében, a Bibliában, milyen súlyt ad, ha hittel elfogadjuk azt, amit ugyancsak itt mond, hogy ő mindenható Isten. De tovább megyek, mert valahogy ez a dolog súlyt ad a mi hitre jutásunknak is. A második pontunkban ezt szeretném egy pár gondolat erejéig kifejteni. Tehát aki hiszi, hogy az Atya mindenható, az előbb-utóbb testvérek ennek a tudatában rádöbben, hogy Isten ezzel az ő végtelen hatalmával végezte el bennem, hogy higgyek benne. Ő mondta azt Ezékiel prófétánál példának okáért, hogy új szívet adok nektek. Ezékiel 36:26. A kőszívet elveszem a testetekből, és adok új szívet nektek. Ezt a szívműtétet Isten tudja elvégezni. Ő tudja, ami hitetlen, önző, önfejű, önigazoló, önmegvalósító szívünket elvenni, alaptermészetünket, hogy így mondjam, megváltoztatni, és ő tud belénk hívő szívet adni, amely ő benne gyönyörködik, amely az ő akaratát keresi, amely neki akar engedelmeskedni, amely akkor örül, amikor ő örül, és akkor sír, amikor ő sír, mert él. Ezt ki végezheti el? Én elvégezhetem magamban? Ti elvégezhetitek? Én elvégezhetem bennetek? Ki tud valakit így megváltoztatni? Egyes, egyedül ő. Ezért mondja Péter apostol a nagy hálaadó szavait, azt mondja az 1 Péter 1-be, áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmasságából újonnan szült minket élő reménységre. Ő tette. Nem ez a nagy evangélista, az a nagy evangélizátornő. Ő tette. Nem ennek vagy annak köszönhető az én megtérésem, hanem egyes egyedül és mindenek fölött ő neki, ezek legfeljebb az ő eszközei voltak. És nem is nekem köszönhető a megtérésem és a hitre jutásom, hanem ő neki. Mindjárt az ember alázatosabb lesz. És pláne, ha megfontolja, hogy Isten azért juttatott engem hitre, hogy megőrizzen engem a hitben. Ugyancsak Péter apostolt idézem, mert azt mondja, hogy a mindenható Isten azokat, akiket újjászült az ő hatalmával őrzi hitáltal az üdvösségre. Akiket ő újonnan szült élő reménységre, azokat őrzi hatalma által az üdvösségre. Ez nyugtatja meg, nyugtatta meg, és nyugtatja meg mind a mai napig is az újjászületett hívőket, amikor például a halállal kell szembenézniük. Ugyan elveszhetem én az üdvösségemet, amikor, és nem juthatok be az Isten országába, hát hogy ne juthatnék be, amikor engem ő szült újjá, és ő őriz hatalma által az üdvösségre. Jézus nem azt mondta, egy másik képet használva, hogy az én juhaimat senki ki nem ragadhatja az én kezemből. Amikor Dávid még fiatal ember volt, és őrizte a juhokat, ugye ott a Júdea pusztájában, és jöttek a medves, az a mindenféle vadállatok, hogy elragadják a juhokat, ő védte a juhait, és szembeszállt a vadállatokkal is. És ebben előképe, ami drága megváltónak Jézusnak, aki az ő nyáját ugyanúgy védi, még jobban, mint Dávid az övét. Hát hogy oltalmaz minket? Senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből, mondja. Hát ezért kell fel bennünk, vagy élet fel bennünk az érzés, hogy én biztonságban vagyok, az Atya mindenható erejével engem újonnan szült, és ugyanezzel a mindenható erővel őriz engem az üdvösségre, én biztonságban vagyok. Nyugodt lehetek, nem kell félnem, rettegnem, nem tudom mitől vagy kitől. Engem őriz hitáltal az üdvösségre. Pál kérdezi a római levélbe, ha ez az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Ha ez az Isten, a mindenható velünk van, akkor ugyan kigyőzhet le minket. Teljes biztonságban vagyunk, és békességünk van. Harmadik pontra kanyarodok. Valahogy az életünk eseményeinek is súlyt ad az, ha tudjuk, hogy az életünk dolgai azok Istentől, a mindenhatótól jönnek. Akkor is, amikor jó dolgok történnek velünk, és akkor is, amikor rossz dolgok. Jó történik velünk. Figyeljétek meg, mindjárt jön a kísértés, hogy azt gondoljuk, hogy ezt én értem el, ez az én nagy teljesítményem, és büszkévé és felfúvalkodottá válunk, öntelté leszünk. Elbűvölten állunk önmagunk tükörképe előtt. Milyen nagyszerű ember vagyok is én, aki ezt és ezt a nagy eredményt elértem az életbe. Amikor meg történik velünk valami baj, akkor meg ott állunk, és azt mondjuk, hogy hát az Isten vagy nem elég hatalmas, vagy nem törődik velünk, vagy megrövidült az ő keze, megharagszunk rá, megharagszunk az emberekre, elkeseredünk, zúgolódunk, morgolódni kezdünk, mint a zsidók a pusztában, amikor valami bajuk lett, valami nehézség történt velük. Na hát, ha jó történik, akkor az egyik lehetőség, hogy gőgösök, dicsekvők, felfújt hólyagok leszünk, a másikban meg zúgolódó, morgolódó, mélységesen elkeseredett emberek. Ellenben, ha hisszük, hogy a mindenható Isten kezéből jönnek a jó napok és a rossz napok, az áldások és a próbatételek is, hogy az igébe is hallottuk ma, a fogadó igébe, akkor valahogy ez egy lelki egyensúlyt ad az embernek. Ha mi tudjuk azt, hogy tőle jön a jó és a rossz is, és akkor így fogadjuk el, akkor nem azt mondjuk, az emberek így bántak velünk, vagy mi ilyen, nem tudom én, milyen ügyes emberek vagyunk, hanem ott állunk, és a Heidelbergi K.T. olyan halhatatlanul fogalmazza ezt meg, azt mondja, mit használ nekünk Isten teremtő munkájának és gondviselésének megismerése, azt, hogy mindennemű viszontagságban tűrők, a boldogságban hálásak, a jövőt illetőleg pedig, ami hűséges Istenünk és Atyánk iránt jó reménységben legyünk afelől, hogy szeretetétől semmi nem szakíthat el. Mivel minden annyira a kezébe van minden, hogy az ő akarata nélkül semmit sem tehet, de még csak meg sem mozdulhat egy teremtmény se. Hát az ember testvérek, ezt egész más életérzése lesz az ilyen embernek, hogyha tudja, hogy minden az én Atyámtól van, és tőle kell elfogadnom az akár jó, akár a rossz. Egy lelki békesség vesz erőt az emberen. A mindenható kezébe van az életem. Aztán testvérek, a negyedik pontra áttérve, ez a Isten mindenhatóságának a tudata különös súlyt ad az ő szolgálatának. Ugye azt mondjuk, hogy aki az Atyához tért, Jézus Krisztusért kegyelmet elfogadva, az ő közösségébe került, az utána ő neki szolgál. Akkor kinek a szolgája vagyok én? Az én mindenható Atyámnak a szolgája vagyok. Akár lelkész vagyok, akár presbiter, akár édesapa vagy édesanyja, orvos, munkás, kutató, földművelő, takarító, tanár, művész, bármi lehetek, én az Isten szolgája vagyok. Az Isten szolgája vagyok. Én neki szolgálok. És akkor, testvérek, különböző dolgokat hadd idézek itt csak érintőlegesen. Ha én tudom, hogy az ő szolgálatába evangelizálok, másoknak beszélek a Krisztusról, akkor vajon nekem kell manipulálnom az embereket, hogy megtérjenek az emberek Istenhez? Vagy várhatom, hogy a mindenható Atyám, akinek én szolgálok, majd ő elintézi, hogy akinek hitre kell jutni, az hitre is jusson. Nem én kell neki besegítenem, emlékeztek, hogy az él Saddai azt jelenti, hogy Isten elég, elegendő. Ő neki nem kell besegíteni, ő elég arra, hogy megtérítsen egy embert. Nem kell nekem ott ügyeskedni, meg pszichológiai, meg mit tudom én, milyen manipulációkat végrehajtani, hogy egy embert rábírjak arra, hogy fogadja Jézus megváltójának. Hát elég az Úr hatalma és ereje. Hogyha az ember például a szolgálatban megfárad, előfordul a legkülönbekkel is, ugye Ézsaiás mondja, hogy a legkülönbek is megfáradnak, az ifjak is megfáradnak, hát még az idősebbek. Ott volt Illés próféta. Ő is megfáradt azért a harcába, abban a lelki harcban, amiben állt. És ott leheveredett a szegény a bokor alá, menekülve a Jézabel és mindenki elől, és már ott Istenhez esedezik, hogy már jobb lesz neki meghalnia. Annyira elkeseredett, annyira magányos volt, annyira depressziós volt, talán ma így mondanánk, de az Úr odajön hozzá, egyél, menjél tovább, erőt felett való utad van. És addig-addig bátorítgatja az ő szolgáját, még Illés helyre jön, lelkileg is, testileg is, és újra beáll abba a nehéz szolgálatban, amiben ő állt. Ugyanezt látjuk Jézusnál. Jézus elküldi a tanítványait, hogy menjetek el, és tegyetek rólam bizonyságot. Elközelített az Isten országa. Térjetek meg, higgyetek az evangélium. Elmennek, visszajönnek, örülnek, és akkor Jézus mondja, most gyertek, egy kicsit pihenjünk meg. És elviszi őket magukba egy csendes, magányos helyre. Megpihenteti őket. Újuljatok meg egy kicsit. Testileg, lelkileg regenerálódjatok. A szolgálatban ő újít meg az ő erejével, az ő szeretetével, az ő áldásával. És csodálatos dolog, testvérek, hogy Jézusnak a példázataiba is kijön ez. Ezt is hadd juttassam még az Úr szolgáinak az eszébe, hogy hogy mit mond az Úr Jézus abban a példázatában, amikor azt mondja, van egy nagyon gazdag ember, aki elmegy otthonra, és a szolgáinak meghagyja, hogy vigyék otthon a dolgokat, és amikor, hogy minden kész legyen akkor, amikor ő visszajön, és elmegy. És otthon dolgoznak a szolgái, és akkor visszajön, váratlanul visszatér, és azt mondja, és akkor, amikor látja, hogy minden rendben van, felövezi magát az Úr, és szolgál a szolgáinak. Hát olyan vigasztal, olyan, amikor az Úr szolgál az ő szolgáinak, akik hűségesek maradtak az ő szolgálatában. Amikor ő áll oda, és hát nem is tudjuk ezt fölfogni, hogy ez milyen lesz, de az üdvösségben remélem, hogy tapasztalni fogjuk mindnyájan. Ha hűek vagyunk az ő szolgálatában, ő szolgálni fog nekünk, és már most is tapasztaljuk ezt az ő segítségét. Értitek, kell nekem szégyenkezni egyébként, mint az Úr szolgája? Hát kinek a szolgája vagyok én? Egy embernek a szolgája? Az egyház szolgája? Nem tudom, kinek a szolgája? A mindenhatónak a szolgája? Hát ennél nagyobb kiváltság nincs. Ha mi az Úr szolgája vagyunk, annak nem valami kis gyengécske, harmadgyenge, huszadrangú istenkénk van, hanem a mindenható Isten. Mi az ő szolgálatába állhatunk. És ez kiváltság és öröm. Hadd hozzam még elétek az imádságot is. Mert valahogy az imádságainknak is súlyt ad az, ha tudjuk, hogy kihez imádkozunk. Nem? Jézus tanította nekünk, hogy szólítsátok így az atyát, hogy mi atyánk, ki vagy, amely eldaráljuk ezt az imádságot. De mennyire más, amikor úgy mondjuk el, hogy tudjuk, hogy kit szólítottunk meg. A mi atyánk az a mindenható Isten. Aki amit akar, megcselekszi földön és égen és az ég seregébe. Hát mi hozzáimádkozunk, talán nem hallgathatja meg az imádságot, de biztos, hogy meghallgatja, mert megígérte. Talán nem teljesíti, amit mi kérünk tőle. Talán nem teljesíti. De ha nem teljesíti, akkor az is úgy van jól, ha nem teljesíti. És ha teljesíti, akkor az meg úgy van jól. Akkor sikerült jól imádkoznunk. Sikerült az ő akaratával összhangba imádkoznunk. Ha meg nem teljesíti, akkor az nem az ő akarata szerint való imádság volt. Az ember alázattal tud könyörögni a mindenhatóhoz. Úgy legyen, ahogy te akar. Jézus is erre tanított minket. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te akarod. Legyen meg a te akaratod, mondta nekem, nekünk. Mondjátok ezt, legyen meg a te akaratod. Mert az az akarat jó akarat, tökéletes akarat, boldogító akarat. De az biztos, hogy én nem látok bele úgy az Istenbe, és ezért ő maga biztatott, hogy öntsük ki előtte a szívünket mindig. Mondjuk el neki a kívánságainkat. Hálaadással tárjátok föl a dolgaitokat az Istennek. És majd ő, ha tényleg az ő dicsőségét és a ti javatokat szolgál, és az ő terveibe beleillik, akkor meg fogja hallgatni, és be is teljesíti az imádságaitokat, a kéréseiteket. De testvérek, amikor én imádkozom, akkor mindig tudhatom, hogy én nem a falhoz beszélek az imádsághoz, nem önmagamhoz beszélek, nem hozzátok beszélek, amikor imádkozom, hanem én a mindenható atyámhoz beszélek, aki hallja, amit mondok neki, és aki ha az ő akarata szerint való, és dicsőségét és javamat szolgálja, akkor egyszerűen teljesíteni is fogja a kéréseimet. Ha meg nem, azt is tőle fogadom el. Értitek, hogy valahogy az imádságnak is valami mélységes jelentőséget ad, hogy én ahhoz beszélek, aki mindenható. Nem máshoz. Van az imádkozásnak akkor értelme? Van fontossága, jelentősége? Persze. Hogy ne volna? Ha annak is, ha kérek, egyébként annak is, ha dicsőítem őt. Vagy magasztalom őt. Illenek is ezek hozzám. Mindezeket, testvérek, hogy összevesszük, mint egy csokorba kötjük, még lehetne folytatni ezt a sort, mert valahogy mindennek jelentőséget és súlyt ad az, ha komolyan vesszük azt, hogy Isten, ami Istenünk, a mindenható Isten. Úgy is mondhatom más szóval, hogy a dicsőség Istene. A dicsőség Istene. Ő dicsőséges, testvérek. Nem olyan, mint mi. Sokszor az a nagy bajunk, hogy olyannak képzeljük Isten, mint amilyenek mi vagyunk. Amilyen korlátozottak vagyunk, mi rávetítjük, és azt hiszük, hogy ő is olyan, mint mi, pedig ő nem olyan, ő teljesen más. És hogyha mielőttünk valahogy felragyog Istennek ez a mindenhatósága, az ő dicsőségete, így röviden más szóval így is ki tudnám fejezni, akkor testvérek, az nekünk nagyon jó. Megváltozik a teljes életszemléletünk, a kegyességről való szemléletünk. Valahogy minden más megvilágításba kerül. Az egész lelki állapotunk megváltozik. Figyeljétek ezt, amikor a tanítványok például Jézusnak nem látták a dicsőségét, a hatalmát. Jézus ott van velük a hajóba, vihar tör ki, és mindjárt kétségbe esnek. Jaj, mi lesz? Jaj. Kicsiny hitűek. Csöndesedj el, ugye? És lecsendesedik a vihar. Hát nincs hatalma, minek kétségbe esnek? Amíg nem látják a hatalmat, a lelkük tele van félelemmel, szorongással, mihelyest látják, megváltozik a lelki állapotuk. Békességük lesz és örömük lesz. Látják a hatalmat, az erőt Jézusban. Ott vannak a hegyi beszédnél, ugye ott egy Jézus tanítja őket, és ott van egy kazal ember, több ezer ember, és Jézus egyszer azt mondja nekik, adjatok nekik enni. Jaj, enni, hogy? Hát, micsi, pusztába, üres az, még egy, sehol egy pékség, sehol. Hát adjatok nekik. Nincs itt több, mint 5 kenyér és 2 hal. Hát mi lesz? Mi lesz itt? Jaj, mi lesz itt? Még ránk rohannak, az minket fognak megenni vacsorára. Hát elég lesz. Jézus hálát ad, és megsokasodik a kenyér és a hal. És nem kell aggodalmaskodni. Nem kell kétségbe esni rögtön. A lelki állapotuk, testvérek. És nem úgy van ez velünk is, hogy félünk, aggódunk, zúgolódunk, elégedetlenkedünk, mit tudom én, mit csinálunk, mert nem látjuk, hogy a mi atyánk a mindenható Isten. Ha egyszer ezt komolyan veszük, az egész lelki állapotunk, az ismétlem, a hangulatunk megváltozik. A hangulatunk, az emberen erőt vesz az Isten félelem, az alázat, a hála, a bizalom, az Isten dicsőítése. Minden megváltozik, az életszemléletünk is megváltozik. Lássátok mindig, testvérek, amikor mi imádkozunk, meg bármit teszünk, hogy mi a mindenható Istennek a gyermekei lehetünk. A Jézus Krisztusba vetett hit által. És mondhatjuk a mi végtelen Istenünknek azt a dicsérő szót, amit a 48. Zsoltárból idézek befejezésül. Nagy Isten az Úr, nagy Isten az Úr, és nagy király. Jöjjetek, hajoljunk meg, és boruljunk le az ő színe előtt. Amen. Imádkozzunk, testvérek. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy kijelentetted magad Jézusban, e földön, és nekünk a Bibliában, és nagy Istennek jelentetted ki magadat, mindenhatónak, dicsőségesnek, akinek a nagyságát, dicsőségét és mindenhatóságát nem bírjuk fölfogni. Újra és újra kell, hogy te fényesítsd előttünk dicsőségedet. Kérünk is, hogy fényesítsd előttünk, ragyogtasd föl rajtunk és előttünk a te dicsőségedet. Add, hogy lássunk téged olyannak, amilyen valóban vagy, és ne képzelődjünk rólad. Mert mindig kevesebbnek, kisebbnek, jelentéktelenebbnek gondolunk, mint aki vagy. És már ezzel önmagába is sértünk téged. Könyörülj rajtunk, hogy olyannak lássunk téged, aki valóban vagy. Segíts, hogy így szolgáljunk neked, hogy így imádkozzunk hozzád. Hogy így tekintsünk a magunk hitre jutására, hogy így tekintsünk az életünk eseményeire. Hogy így tekintsünk minden egyes szavadra, beszédeidre. Segíts, hogy tudjuk magunkban, lássuk valahol a szívünk mélyén, hogy te vagy az, aki szólsz, te vagy, aki cselekedtél, te vagy az, akinek szolgálunk. Segíts, Urunk, bennünket, hogy ragyogjon előttünk, hogy nekünk egy nagy Istenünk van. Nem valami jelentéktelen, tehetetlen, süket Istenünk. Köszönjük néked, hogy most is hallod, amit mondunk neked, bár töredékes a mi szavunk. Mégis fogadd el, hogy alázattal és istenfélelemmel állunk előtted, de mégis szeretettel és örömmel és boldogan magasztalunk téged, mennyei atyánk. Segíts, hogy amikor a hitvallást mondjuk, akár itt, akár máshol, segíts, hogy mindig ott legyen, szívünkbe föltűnjön, fölbukkanjon az a hátsó gondolat, hogy igen, hiszek mindenható atyában. Milyen csodálatos vagy te, milyen nagyszerű vagy te, milyen imádandó vagy te. Köszönjük néked, hogy egyszer megláthatunk téged, és sokkal világosabban, sokkal inkább fogjuk tudni, hogy mekkora Isten vagy. Segíts, hogy már most is jelenlétedben, ismeretedben növekedhessünk, és élhessünk. Kérünk, áld meg szíveinket, áld meg életünket, hogy ragyogjon előttünk mindenható atyánk személye. Kérünk téged, hogy így legyél betegeinkkel, ragyogjál föl előttük is, vigasztaló, gyógyító szereteteddel vedd körül azokat, akik kórházba vagy otthon szenvednek. Légy a gyászolókkal, vigasztald őket. Kérünk téged, hogy áld meg azokat, akik pihenhetnek. Kérünk, hogy ők is hadd lássák a te nagyságodat maguk körül, életükbe, természetbe, ami körülveszi őket. Kérünk téged arra, hogy áld meg azokat, akik házasságra készülődnek gyülekezetünkbe. Légy velük is, adj békességet, örömöt a szívükbe, hogy készülődnek az életük egyik legnagyobb eseményére. Kérünk téged arra, hogy vigasztald meg azokat, akik gyászolnak, akik elvesztették közeli szerettüket, áld meg őket is, és közelséged legyen vigasztalás, erő, békesség. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi esedezésünket, nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Nagy Isten az Úr és nagy király, jöjjetek, hajoljunk meg, és boruljunk le előtte. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy halottunk volt, illetve van Lupsa Péterné, 90 esztendős korában elhunyt temetése. Július 17-én, ránk következő pénteken 13 órakor lesz az újszegedi temetőben. Az elköltözöttben Lupsa György testvérünk, presbiter testvérünk az édesanyját gyászolja. Isten legyen vigasztalója a megszomorodott szívűeknek. Ugyanakkor örömteli híreim is vannak. Hirdetem harmad ízben, hogy Vásárhelyi Bálint és Seprenyi Kata ránk következő szombaton 16 órakor házasságot kötnek Isten színe előtt a gyülekezetünkben. Szeretettel hívják és várják a gyülekezet tagjait, tehát ránk következő szombaton 16 órakor lesz az esküvőjük. Isten áldja meg őket, készülődésüket, családjaikat. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy július 25-én lesz egy újabb esküvő, de az pont nem itt lesz a gyülekezetben, hanem a Kálvin téri templomban, ahol is Kálmán Csaba, ifjú Kálmán Csaba feleségül veszi király orsolyát, király orsit. Hosszas előkészületek után ez a házasság is megtörténik. Kérjük, hogy Isten áldja meg őket is, vegye körül őket is szeretetével. Ez július 25-én lesz a... Hány órakor lesz, segítsetek? Kálvin téri templomban. 4 órakor lesz az is. Tehát az 25-én, szombaton 4 órakor lesz. Úgy látszik, mindenki 4 órakor köt házasságot. Van egy harmadik házasság kötésünk is. Jelentem a kedves testvéreknek, hogy Martens Emmanuel és Sípos Csenge Ágnes július 25-én Tahitót faluban 16 órakor kötnek házasságot. Tehát úgy látszik, mondom, ez a 16 óra, ez egy ilyen bevett nyári időpont, de hát most ez a saját kislányunk, tehát őnek is az esküvője július 25-én lesz, Tahitót faluban 16 órakor. Isten vigye teljesedésbe az ő házassági szándékukat is. Hirdetem a testvéreknek azt is, hogy jövő héten a bibliaórát a szokott időben megtartjuk, szeretettel hívunk és várunk mindenkit, illetve jelzem, hogy ifjúsági hetünk lesz, és lesz gyülekezeti táborunk is, jelentkezni lehet még a kitett lapokon. Aki szeretne ezen részt venni, azt kérem, hogy időbe iratkozzon föl, mind a két lehetőséggel éljünk. Szeretettel hívunk és várunk és invitálunk mindenkit ezekbe a táborokba. Az ifi hét augusztus első hetében van, és a másik hetünk pedig az augusztus 20-ai héten lesz. A Balaton mellett, Balaton Fűzfőn, az ottani református gyülekezeti házban, illetve táborhelyen. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora,